Gyertek fennállva hallgassuk meg Istenünk igéjét, úgy, amint írva található és szólít bennünket Pál apostol Rómabeli gyülekezethez írott levelének 4. részéből, a 17. versből eképpen. Isten megeleveníti a holtakat, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglévőket. Engedjétek meg, hogy ma este egy őszinte vallomással kezdjem. Amilyen meggyőző erővel hirdetjük szerdáról szerdára, hogy van megoldás, annyira bizonytalan voltam tegnap két beszélgetés után, hogy van-e megoldás, és hogy mi lesz a megoldás. Amilyen meggyőző erővel hiszem és vallom, hogy van megoldás, egyetlen megoldás van, annyira bizonytalan voltam tegnap két kedves ismerősömmel való találkozás után, hogy vajon nekik lesz-e megoldás, és ha igen, akkor mi? Két kedves emberem a közel múltból, két kedves asszonytestvér, az egyik hirtelen jött fájdalmas gyászt hordoz. Meghalt a társa. Hosszú évek boldog házassága után, két infarktust lábon kihordva egyik napról a másikra távozott. Lakáshitel, egy kis gimnazista árva, ezernyi kérdés, hogy hogyan tovább, és miközben beszélgettünk két órán át, ez a gondolat jutott újból és újból az eszembe, hogy lesz-e megoldás? És ha igen, akkor számára mi lesz a megoldás? A másik beszélgetésben kedves ismerősöm, 3 gyermek édesanyja, 15-6 év házasság után eljutott oda, hogy a család romokban, a párkapcsolata romokban, folyamatos elvárások, azok igen, soha egy köszönöm, és miközben mesélt, és potyogtak a könnyei, és kimondta, hogy már szinte ott lóg a levegőben, hogy vége, és válás, és külön utak. Ez a kérdés motoszkált folyamatosan bennem, hogy mi lesz a megoldás? Lesz-e számukra megoldás? Mindkét beszélgetésből kiderült számomra, hogy mindketten eljutottak annak felismerésére, hogy ők ezt a helyzetet saját erőből képtelenek lesznek megoldani. Egész egyszerűen azért, mert nincs hozzá erejük. Ha volt is talán, elkezdték újból és újból, nekifutottak megjavítani azt, amit kellett, hogy gondolták javítsanak. Újabb és újabb zsákutcák és falak, és eljutottak oda, hogy ők ezt a helyzetet nem lesznek képesek megoldani. Ők emberi erővel képtelenek a megoldásra. Emlékeztek, két héttel ezelőtt azzal kezdtük, hogy a megoldáshoz vezető úton az első lépés az engedelmesség. Mert hiába kínálja valaki a megoldást, ha én nem indulok engedelmes szívvel a megoldás felé. Ma hadd kezdjem azzal, a tegnapi beszélgetések hangulatát, érzését még magamban hordozva, hogy a megoldás felé vezető úton talán az első lépés ma az őszinteség. Őszintén belátni azt, hogy vannak az életemben megoldatlan kérdések. Belátni és szembenézni azzal, hogy az életemben egészen egyszerűen vannak olyan kérdések, amelyekre én eddig nem találtam meg a megoldást, és úgy tűnik, hogy emberi erővel nem is fogom. Emlékeztek, ahogy a költő eljut erre az őszinteségre. Fájó ez az őszinteség, de itt kezdődik a megoldás. Emlékeztek? Az ember végül homokos, szomorú, vizes síkra ér, szétnéz merengve, és okos fejével biccent, nem remél. Én is így próbálok csalás nélkül szétnézni könnyedén, ezüstös fejsze suhanás játszik a nyárfa levelén. A semmi ágán ül szívem, kis teste hangtalan vacog, köréje gyűlnek szelíden, s nézik, nézik a csillagok. Bennem a múlt hull, mint a kő az űrön által hangtalan, elleng a néma kék időkard, éle csillan a hajam, bajszom, mint telt hernyó terül elilland ízű számra szét, fáj a szívem, a szó kihűl, de hát kinek is szól a nép? A költő mer őszinte lenni, mint ahogy Izrael népe a felolvasott ige szakaszban mert őszinte lenni, és szembesülni a megoldatlan helyzettel. Emlékeztek, hogy olvastuk? Ez a megoldatlan helyzet egyetlen egy mondatban csúcsosodik ki. Ők mernek őszintén szembenézni ezzel a megoldással, és így szólnak. Elszáradtak a mi csontjaink, és elveszett reménységünk, kivágattunk. Adott egy történelmi helyzet, adott 70 esztendő babiloni fogság, nem kell bemutatni ezt az időszakot. Távol az otthontól, nincs otthon, nincs haza, nincs templom, nincs biztonság, sőt úgy tűnik, hogy jövőnk sem lesz, mert hogy nem lesz hazatérés, szétszóratás és pusztulás vár ránk. És ezt diagnosztizálják ezzel a mondattal, hogy elveszett reménységünk, kivágattunk, elszáradtak csontjaink. Egy nép eljut ide, gondoljátok el, milyen rettenetes öndiagnózis. Eddig voltak gyökereink, a történelmünk, a múltunk, ahonnét jövünk, most meg kivágatott ez a fa. Nincs gyökér, nincs miből életet szívjon magába ez a nép, és akkor azt mondja, hogy nincs reményem és nincs holnapom. Nézd csak, az őszinteség. A költő így fogalmaz, az ember végül szomorú, vizes síkra ér. Mi ez a sík? A te és az én életemben. A magány, a csalódás. Mi ez a szomorú, sík, puszta lét és állapot? Az, hogy becsaptak. Az, hogy kellettem valakinek valameddig, aztán meg nem kellettem neki. Mi ez a szomorú sík, homokos part? Megálmodtam valamit, hogy az jó lesz, és boldoggá tesz, és az álomból nem lett semmi. És lett belőle kiábrándulás, bénultság, fásultság és közöny. Azt mondja a költő, hogy ezüstös fejszes suhanás, amikor valaki oda csap, és megszűnik az a kapcsolat, amely kapcsolat élet energiákat továbbít gyökérből a gyümölcs felé, és ő oda suhintott, és elvágott bennem valamit, amikor elvágott köztünk valamit, és nem jött az élet energia, és nem jött a boldogság, és nem jött az, amit én tőle vártam, mert a fejsze oda csapott egy szó, egy rossz döntés, egy indulat. A költő ezt mondja, a semmi ágán ül szívem. És jaj, de komor, jaj, de fájó kép, mennyivel szebb lenne azt mondani, hogy a békesség ágán, a siker, az öröm, az elfogadottság érzés ágán ül a szívem. Milyen jó lenne azt mondani, hogy olyan ágon ül a szívem, ahol körbevesznek olyan emberek, akik sugározzák magukból az örömöt, a szeretetet, az elfogadást, bátorítanak, segítenek, ott vannak, és megyünk előre az életünkben. És a költő azt mondja, hogy a semmi ágán ül szívem. Kis teste hangtalan vacog. Aztán azt is mondja, ha a múltjára gondol, a múlt olyan, mint a kő. Hangtalan zuhan lefelé. Mert bár a múltban voltak olyan pillanatok, amikor ez a kő nem lefelé zuhant, hanem fölfelé emelkedett. Jól emlékszem, voltak olyan pillanatok, ha a múltra gondolok, amikor emelkedtem, indultam vággyal, tervvel és céllal, a költő ma azt mondja, hogy a múlt olyan, mint a kő. Nemrég hallottam valakitől, ő nem a múltjára mondta ezt, hanem a szívére. Azt mondta, a szívem olyan, mint a kő. És ahogy mesélt a szívéről, igaznak éreztem a szavait. Mert régen volt még valami tűz, ami éltette és felfelé való útra hívta. Most meg a múlt zuhanó kő. Azt mondja a költő, fáj a szívem. Én ha rátok nézek, nem látom ezt a fájdalmat. Csak egy-egy pillantás, egy-egy mondat üzen, hogy nekem is, meg neked is valamiért fáj a szíved. Ezt mondja a költő, fáj a szívem, a szó kihűl, kinek is szólanék, fáj a szívem, már el sem mondom. Ha el is mondtam neki, mintha észre sem vett volna, mintha komolyan se vett volna, hát már nem is mondom. Ha látja, akkor jó, ha meg nem látja, nem mindegy, eddig sem vette komolyan. És azt mondja a költő, hogy ott ül a semmi ágán, egyedül, magányosan, fájó, őszinte öndiagnózis ez. De nézzétek, ma is hiszem és vallom, hogy van megoldás. Senkire nem szeretném ráerőltetni ezt a mai képet, ezt a jelproféciát. Senkit nem szeretnék elkényszeríteni több ezer év távlatába, oda a csontokkal rakott völgybe. Teljes szívből kívánnám nektek, hogy eszünkbe ne jusson soha a csontokkal rakott völgy. Kívánnám nektek, hogy ha az életetekre gondoltok, múltra, jelenre, holnapra, ne csontok, hanem virágos, tarka, rét, emléke és jövőképe jusson eszetekbe. Senkit nem akarok oda kényszeríteni a csontokkal rakott völgybe, de nézzétek, ha lennének közöttünk, akiket Isten egyszer-egyszer csontokkal rakott völgyön vezetett volna át, és jutottunk volna el ide, ahová Izrael népe, hogy elszáradtak csontjaink, elveszett reménységünk, és elvesztek az embereink, az érzéseink, a vágyaink, akkor hirdetem Isten igéje által, hogy van megoldás. Nézzétek, itt kezdődik, ennél a szónál kezdődik, hogy végül. A költő azt mondja, hogy végül. Mert az ember csak eddig jut el, hogy vég. Valaminek a vége. Izrael az egész létét summázza így, hogy vége. Ez az állapot, ez a lét Babilonban, ez végállomás. Innen nincs tovább. Vallom, hogy ennél a szónál kezdődik a megoldás. Tudnék, hogy ezt a szót ki kell cserélni egy másikra. Talán erre, hogy néha. Mert ez igazabbnak tűnik, mint ez, hogy végül. Mert bár igaz, hogy az ember csak eddig jut el, hogy valaminek a vége. Isten ezt az állapotot valami újnak a kezdetévé teszi, ha én ezt kérem és várom tőle. Én addig jutottam, hogy vége. Ő elsegít oda, hogy most kezdődik valami. Nézzétek meg ezt a jelproféciát. Az emberi hang így szól, hogy vége. Az isteni profécia meg úgy szól, hogy most kezdődik valami új az életedben, ha te ezt kész vagy elfogadni. Emlékeztek a költő szavára? Azt mondja Adi, Uram, háborúból jövök én, mindennek vége, vége. Békíts ki magaddal s magammal, hiszen te vagy a béke. Két rohanó lábam egykoron térdig gázolt a vérben, s most nézd, Uram, nincs már nekem lábam, csak térdem van, csak térdem. Itt kezdődik. Hogy eljutni innen, hogy mindennek vége, vége, oda, hogy nincs már nekem lábam, csak térdem van, mégpedig imádságra rogyott térdem és összekulcsolt kezem, hogy kezdjen megvalósulni az életemben. Hogy amire én azt mondtam, hogy vége, ott az Isten új életet készít. Isten igéje erről tanúskodik ma győzedelmesen, mert nézzétek csak, egyetlen egy mondat, és én vallom, hogy ebben a mondatban a te és az én életemnek a megoldása rejlik. Ez a mondat így hangzik, kérlek, nyisd ki a szíved, és vésd fel a szíved hústáblájára ezt a mondatot. Így hangzik. Isten megeleveníti a holtakat. és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglévőket. Nézd csak! Isten megeleveníti a holtakat. Jelprofécia a csontokkal rakott völgyből új élet támad. És előszólítja azokat, amelyek nincsenek. Ez a megoldás. Itt kezdődik, hogy ahol az emberi szem csak csontokat lát, ott az Isten már látja azt, amit ő kész megeleveníteni, és új életre hívni. És ahol én ma csak azt látom, hogy mi nincs, és tudom sorolni, hogy mi nincs, igaz? Hogy nekem nincs örömöm, nincs emberem, nincs boldogságom, nincs töltésem, bár ne így legyen. Ott az Isten azt mondja, hogy ő előszólítja, mint meglévőt, vagyis az ő tervében már benne van, ami neked ma hiányzik. Itt van a megoldás. Vallom, hogy Isten neked és nekem is kínálja. Nekem, aki az életemben egyszer-egyszer csontokkal rakott völgyön kell átmenjek, nekem, aki egyszer-egyszer ott hintázgatok hónapokig és évekig a semmi ágán, nekem, aki háborúból jövök, és azt hirdeti az életem sok-sok kudarca, hogy mindennek vége, vége, ott az Isten hirdeti neked személyesen, hogy ő megeleveníti a holtakat, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglévőket. Erre figyeljünk ma este, hogy Isten hogyan munkálja ezt. Hiszem, hogy benned, és hiszem, hogy mindannyiunk életében, akik várjuk ezt a csodát. Nézzétek, csodálatos menetrendje van Isten tervében, hogy miként támad új élet a csontokon. Mindenekelőtt Isten láttat, Isten kérdez, Isten ígéretet ad, majd csodát tesz, és küldetéssel bíz meg. Nézzétek! Isten mindenek előtt láttat, amit az előbb hangsúlyoztunk, hogy őszintén szembe kell nézni a múlttal. Lélek által elviszi az Úr a prófétát ebbe a völgybe, a próféta körbenéz és megállapítja, hogy íme körös körül felette sok csont volt a völgy színén, és íme igen megszáradtak. Isten láttatja a prófétával a tényeket. Nem szépítgeti, nem kendőzi el az igazságot, nem vigasztalja őt olcsón, hanem szembesít a tényekkel. Ez a helyzet. De van egy döntő dolog, hogy Isten mikor láttatja a tényeket, ezzel egy időben láttatja az ő tervét is. Mert igaz, megtörténhet az, hogy valaki csak a csontokat látja. És a csontok látványa elkeseríti őt, és belefásul abba a ténybe, hogy körülöttem csontok vannak. Én láttam ilyen embereket. Így szóltak, hogy ha ez a völgy ilyen, akkor itt csak elszáradni lehet. Ha ez az ország ilyen, akkor itt csak tönkre menni lehet. Ha ez az ember ilyen, aki mellettem él, akkor csak csalódott lehetek. Ha becsaptak és rászedtek, és ha a múltam ilyen, akkor az egész életem már ilyen lesz. Láttam olyan embereket, akik a csontokkal rakott völgy láttán belekeseredtek abba, hogy hát ilyen az egyház, ilyenek a papok, ilyenek a gyülekezeteik, hol van az élet, meg hol van a lélek, bezzeg máshol. Bezzeg máshol működik a lélek, igaz? Mert szólnak nyelveken, árad a lélek, hangzik a hozsanna, bezzeg a csontokkal rakott völgy egyháza, és ha ez az egyház ilyen, akkor mit keresek én itt? Isten láttatja a tényeket, de nézzétek meg, ezzel egy időben láttatja a holnapot, mert kérdez. Nézzétek, ez a kérdés így hangzik. Embernek fia, vajon megéled neki ezek a tetemek? És én mondtam, Uram Isten, te tudod. Ez a kérdés ilyen egyszerű. Uram Isten, megéled neki ezek a tetemek? Ez a kérdés, hogy lesz-e újból élet, lesz-e erő, lesz-e hazatérés a fogságból? Lesz-e új otthonunk és lesz-e új városunk? A te kérdésed talán így hangzik. Lesz-e holnapom? lesz-e emberem, lesz-e szerelmem új, ami új lángot, új tüzet, új érzést, új értelmet hoz. Embernek fia, vajon megélem neki ezek a tetemek? Ha a családomra gondolok, a szüleimre, a barátaimra, akikkel kapcsolatban egyszer-egyszer ezt éreztem meg, hogy elhalt, megéled neki ezek a kapcsolatok? Megéled-e bennem valami, ami talán még ott motoszkált indulásom pillanatában? Ez a kérdés. Nézzétek, ez a kérdés, hogy a homokos, szomorú síkból lesz-e oázis, és lesz-e tiszta vízű forrás, a semmi ágán gyümölcstermő fa vajon születik-e, és lesz-e új gyökér, és lesz-e új gyümölcs? A múltból, abból a súlyos kőből, zuhanó emlékből lesz-e vidám és derűs holnap? A fájó, magányos szív helyett lesz-e boldog, társra talál szív? És a próféta így válaszol, Uram Isten, te tudod. Nézzétek, Isten kérdez, a próféta meg ennyit válaszol, hiszem, hogy lehet a te és az én válaszom is, hogy Uram Isten, te tudod, mert ez döntő dolog. Ez a próféta mindezt látva kétségbe is eshetett volna, legyinthetett is volna, azt is mondhatta volna, hogy mit foglalkozzunk, ezek már úgysem méltók arra, hogy egyáltalán foglalkozzunk velük. Lázadhatott is volna, cinikussá is válhatott volna. Mit tesz? Válaszol Istennek, ennyit mond. Uram Isten, te tudod. Vagyis átteszi Isten kezébe ennek a völgynek az állapotát. Oda teszi Isten kezébe. Uram Isten, te tudod. Te tudod, hogy mi a terved, és te tudod megvalósítani azt. Nézd, én nem tudom, de te tudod. Válaszolhatsz így. Én hadd kérdezzem ilyen őszintén, ez nem egy könnyű kérdés, mert őszintének kell lenni. Tudtam én ezt mondani az Istennek, hogy Uram Isten, te tudod, hogy mi volt a terved, és mi lesz a terved? Tudtam én Istennek a csontokkal rakott völgy közepette ennyit mondani csak, hogy Uram Isten, te tudod. Vagy legyintettem, megrémültem, összetörtem, vagy fél megoldások után futottam, nézd csak, ilyen egyszerű a következő lépés. Uram Isten, te tudod. Emlékeztek a Biblia példáira? Ábrahámnak nincs gyermeke, és az Isten kezébe teszi. Uram Isten, te tudod, hogy akarsz-e nekem gyermeket adni. Izsáknak nincs társa. Uram Isten, te tudod, hogy akarsz-e nekem társat adni. Mózesnek nincs bátorsága és nincs ereje. Uram Isten, te tudod, hogy akarsz-e velem valamit kezdeni, és adsz-e nekem küldetést. Salamonnak nincs bölcsessége, és elkéri Istentől a bölcsességet. A vaknak nincs látása, a bénának nincs járása, a betesdai betegnek nincs embere, neked és nekem mink nincs. Mondtam-e erre nézve azt, hogy Uram Isten, te tudod? Vagyis Uram, amim nekem nincs, azt te megadhatod, ha akarod. Mondtam-e ezt ilyen őszintén és ilyen egyszerűen? Vagy még mindig csak álmodozom, nosztalgiázom, kesergek, panaszkodom, vagy cinikusan bökök oda félmondatokat, hogy milyen rettenetes állapot is ez a csontokkal rakott völgy. Nézzétek, itt kezdődik, hogy aztán Isten ígéretet adjon. Nézzétek, annyira szép, és annyira tiszta, én láttam embereket, akik ezt merték komolyan venni. Ezt mondja az Úr az ő ígéretében. Ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét. Így szól az Úr Isten ezeknek a tetemeknek. Íme én bocsátok belétek lelket, hogy megéledjetek. Adok reátok inakat, hozok reátok húst, bőrrel beborítalak titeket, adok belétek lelket, hogy megéledjetek és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Ez egy személyes ígéret. Neked vannak személyes ígéreteid. Kaptál az Istentől személyes ígéretet? Ha igen, kapaszkodj belé. Ha nem kaptál személyes ígéretet, tessék elkérni az Istentől. Mert Isten az ígéretben adja a megoldás felé vezető úton az előrelépést. Nem adja most a csodát. Nincs még csoda. Nincs még változás. A csont az továbbra is csont. De van ígéret, amely előre mutat. Ez döntő. Ha csak a csontot látom, akkor törvényszerű, hogy el fogok veszni. Törvényszerű. Én láttam ilyen embereket. Sokat. Sokat. Fiatalokat. Akiknek Isten csontokkal rakott völgyet adott az ő megálmodott tavaszi virágos tarka rétjük helyett. És ők vártak pillangókat és fehér paripákon érkező hercegeket és királylányokat, és Isten adott nekik csontokkal rakott völgyet. És nem tudták meglátni eközben az Isten ígéretét, és elvesztek. Nem tudom, merre járnak azóta. Szomorú a szívem, ha rájuk gondolok. Azokra, ha gondolok, akik mertek belekapaszkodni az Isten ígéreteibe, akkor is, amikor még nem volt csoda, róluk tudom, hogy megoldott életű emberek lettek. Egy a kérdés, hogy nagyobb-e az Isten ígéreteinek az ereje a szívemben, mint a saját csalódásomnak a fájdalma. Ez a kérdés. Mert hogy csalódtál, ha hiszed, hanem az nekem is fáj. Amit meséltél a csalódásodról, ha hiszed, hanem az nekem is fáj. Mert fáj látni azt, amikor valaki csalódik. De nem ez a kérdés, hogy volt-e csalódás. Az a kérdés, hogy mi az erősebb ma? Az ígéret, vagy a saját szívem fájdalma. Nézzétek, akinek az életében az ígéret az erősebb, vallom, hogy csodát fog átélni. Mert Isten azokat nem hagyja cserbe, akik csodát várnak, és komolyan veszik az ígéretet. Ezt mondja az ige, hogy nem hagyja el az övéit, akik benne bíznak. Nézzétek meg, erre bárki azt mondaná, hogy ez egy szép mese. Ez egy szép történet, egy szép mitikus eleme a Bibliának, hogy hát igen, ott voltak csontok, aztán egyszer csak hip-hop felálltak, és emberek lettek belőlük. Erre a mai ész, a ma embere tudománya azt mondaná, hogy hát igen, ez egy kedves mese. Én láttam embereket megtört szívvel, koporsó mellett, válás után csodát átélni. Ez volt a csoda, hogy Isten elkezdte őket új életre hívni. Ha valaki azt kérné tőlem, hogy magyarázzam meg, nem fogom tudni megmagyarázni. Egyet tudok, hogy meggyőződéssel vallom, hogy Isten szent lelke, aki itt elkezd munkálkodni, ugyanígy kezdhet el a saját életemben titokzatos, emberi szóval meg nem fogalmazható módon munkálkodni. Ők ezt így élik át, hogy adok reátok inakat, hozok reátok húst, bőrrel beborítalak titeket, adok belétek lelket, és a próféta ezt komolyan veszi, profétál, zúgás lesz és zörgés, összemennek a tetemek, és új lábra állnak. Én láttam új erővel lábra állni embereket. Őszinte leszek hozzátok, magam sem hittem volna. Akkor magam sem hittem volna, amikor begyógyszerezte magát, és a pszichiátrián beszélgettem vele, meg az öngyilkossága után infúzió mellett, alig értve a szavát, meg kapva tucatnyi levelet emberektől. Én magam sem hittem volna. És az Isten szent lelke elkezdett csodát tenni. Nézzétek meg, valami kell hozzá. Mert vallom, hogy nem emberi elő cselekszik az Isten végtelen kegyelme és szeretete, de kell hozzá valami. Nézzétek, mi kell hozzá. Egy mondat. Így hangzik ez a mondat. És láttam, íme inak voltak rajtuk, hús növekedett, és felül bőr borította őket, de lélek nem volt bennük. És ezt mondta nékem, prófétálj a léleknek, prófétálj embernek, fia, és mondd ezt a léleknek. Ezt mondja az Úristen, a négy szelek felől jöjj elő lélek, és lehely ezekbe a megölettekbe, hogy megéledjenek. Nos, ez a mondat kell. Mert ezt neked kell kimondani, hogy a négy szelek felől jöjj elő lélek. Megint nagyon direkt leszek. Mikor mondtam én ki utoljára ezt a mondatot? Hogy a négy szelek felől jöjj elő lélek, és lehely a megölettekbe. Mert azt kimondtam és megálmodtam, hogy kik jöjjenek el a négy szelek felől, jól mondom. Hadd legyek nagyon őszinte. Amikor a négy szelek felül vártam erőt, akkor én nem a lélekre gondoltam, hanem egy új emberre, egy új kapcsolatra, egy új élményre. És elfelejtettem kimondani, hogy sem élmény, sem ember, sem szerelem, sem siker, sem új munkahely, sem új főnök, sem új albérlet és sem új szobatárs nekem újulás nem fog hozni. Egy valaki hozhat. A négy szelek felül előjövő lélek. És ameddig ezt nem mondom ki, bocsássátok meg, cáfoljon meg engem az élet, addig folyamatosan kudarc lesz az életem. És folyamatosan zsákutcákba fogok jutni, amikor a négy szelek felől várok embert és erőt, és a csontokból újulást. Hadd kérjek tőled valamit. Kérlek, mondj ma este csak ennyit ki. Ha lenne közöttünk valaki, aki a csontokkal rakott völgyből jött volna, kívánom, hogy ne legyünk sokan, de ha lennének ilyenek, én hadd kérjem, hogy ezt mondd ki. A négy szelek felől jöjj elő lélek. Mert ez a lélek, az Isten lelke, az életnek lelke. Erről a lélekről azt mondja az írás, hogy ahol ez a lélek van, ott van öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, ott élet van. És ez független emberektől, és független külső körülményektől. Egy valamitől függ. Attól a valakitől, akiről azt mondja Jézus, hogy fú, ahová akar, olyan, mint a szél. Hallod az zúgását, nem tudod, honnan jő és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Aki a lélektől született, az új életre támadt, és ennek az új életnek lesznek gyümölcsei. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság. Nem erre vágysz? És nem ezt várják tőlem? Ma reggel, amikor indultam, eddig a pillanatig, nem tudom, hány emberrel beszéltem és találkoztam. Nem ezt várták, és én nem ezt vártam. Hát akkor ennyit kell tegyél, hogy a négy szelek felül jöjj elő lélek. Kitől vártad te ezt a csodát? Kitől vártam én eddig ezt a csodát? Az egyháztól, amely egyházra azt mondtam, hogy hát ha ilyen emberek vannak itt, meg ha itt ilyen szerényen muzsikál a lélek, akkor majd keresek magamnak olyat, ahol azt mondják, hogy gazdagabb erővel muzsikál. Csak zárójelbe kérlek, bocsássátok nekem meg. Ahol olyan nagy és meggyőző erővel hirdetik a lélek munkáját, kérlek egyszer majd nézzétek meg, hogy a Szentírás miként mutatja ennek a munkának a pontos hogyanját. Bocsássátok meg, nem ide tartozik, de valamiért bennem van. Amikor felülről lefelé beszéltek nekem arról, hogy a lélek, ott igen, itt meg nem. akkor szerényen eszembe jutott, hogy mit is mond a Szentírás a lélek munkájáról. Hogy annak milyen szép evangéliumi szabályai vannak. Sokan ismerjük ezt a szót, nyelveken szólás, bocsássátok meg, nem ide tartozik, de kikívánkozik belőlem a nyelveken szólás. És én elmegyek olyan gyülekezetbe, ahol szólnak nyelveken, mert az Úr lelke árat. Bocs, azt megmagyarázta valaki? Megmagyarázta azt valaki? És ha megmagyarázta ő, akkor a másik ugyanazt a magyarázatot adta. Mert a Szentírás azt mondja, hogy a nyelveken szólásnak, ennek a lelki titokzatos munkának akkor van létjogosultsága, hogyha azt valaki megmagyarázza. Bocsássátok meg, nem ide tartozik, de kikívánkozik belőle. És szippantják el az embereinket, mondván, hogy ez több, meg nagyobb, bezzeg te, majd ha itt töltekezel, meg nyelveken szólsz. Minden tiszteletem mások, más testvéreink hitének és evangélium gyakorlásának, de tessék ezeket megmérni. Tessék megmérni az ige mérlegén, hogy mi, hogy működik. Azt mondja az ige, és ezzel befejezem, hogy ez a lélek csodát tesz. Én teljes szívből kívánom neked ezt a csodát. Nem kell nyelveken szólni hozzá. Csak ennyit. A négy szelek felől jöjj, és adj nekem örömöt. Adj nekem békességet. Ahogy a költő mondja, nézzétek meg, nem tudom ennél szebben megfogalmazni, hogy megint a költőt idézem. Bódás János, én kívánom, hogy legyen ez nekünk közös imádságunk. Zúgó szél, mennyei vihar, jöjj a lélek lángjaival. Isteni erő van te nálad, tégy vele most nagy, szép csodákat. Erőddel a szíveken zúgj át, és szellőztesd ki minden zugát. Szellőztesd ki országot, népet, az egész nagy földkerekséget. Söpörd el a bűnt, a gyanakvást, s tedd, hogy végre szeressük egymást. Rajtunk hatalmat te vehetsz, újjá, tisztává te tehetsz, s bevetheted a szíveket égi maggal, hogy szeretet, igazság, szépség, dús virága illatozzon szét a világba. Te légy mennyei mentő fegyver, földrengés, mely nem rond, de épít, pusztítás, mely tisztít és szépít, vihar, mely alkot, tűz, mely éltet, embert, családot, földet, népet. S milliók kérnek, mert belátják, nem segít más, csak az imádság, a könyörgés. Jöjj, szent vihar, ég tisztító lángjaival, söpörd el a bűnt, a gyanakvást, add, hogy végre szeressük egymást, s mint a táj, ha eláll a zápor, ragyogjon föl a föld orcája, a béke tiszta sugarától. Én szívből kívánom neked, hogy kezdjen végre ragyogni a szíved, mert erre hivattál el. Bocsássátok meg nekem. Elsősorban nyilván a tükörképemre gondolok, de olyan sok szomorú arc vesz körül, és olyan sok fásult tekintet néz rám naponként, és én megértem őket, mert az élet nem könnyű. De nézzétek, itt azt mondja, hogy rajtunk hatalmat ő vehet, újjá tisztává ő tehet. Mire vársz még? Mire vársz még? Miért nem akarok én ragyogni? Minden percben és minden pillanatban az arcom, a tekintetem, a szívem. Miért nem ragyog? Hadd köszönjem meg neked, amikor ezt a ragyogást adtad. Olyan jó látni, amikor ragyog. És olyan jó látni, amikor ragyogsz. A szeretet, a szelítség, az odafigyelés, egy-egy kedves baráti szó nekem sokat jelent. És kívánok magamnak sok ilyet. És kívánok neked sok ilyet. Köszönöm, amikor ragyogott, a lélek által megtisztított új ember szíved. Egy utolsó gondolat, ezzel tényleg befejezem. Azt mondja Isten, hogy így szól az Úr, kihozlak titeket sírjaitokból, én népen, beviszlek titeket Izrael földjére, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Mikor leteszlek titeket a ti földetekre, adom az én lelkemet belétek, hogy megéledjetek, leteszlek titeket a saját otthonotokba, és megtudjátok, hogy én az Úr szóltam. Nézzétek, ez a nép egyszer hazamegy, lesz újrakezdés, az ország újraépül, a romokon, a csontokon új ország nő és növekszik, mert leteszi Isten az övéit az ő helyükre, arra a helyre, ahová küldettek. A pogányok meg majd megdöbbennek, akik látják ezt. Mert akkor Izrael népe, a hazatérő nép, a babiloni fogság 70 éve után hazatérő nép a saját földjén bizonyságtétel lesz. Téged is és engem is letett az Isten arra a földre, ahová küldettünk. Lehet, hogy ez egy szűkös kollégiumi szoba. Lehet, hogy most ez egy kicsit zűrös családi helyzet. Lehet, hogy most nehéz emberek társasága. Letett bennünket az Isten most különösen sok tanulnivaló völgyére és földjére. És én ott is megmutathatom, hogy az Isten embere vagyok, aki sugárzik a lélek által örömöt, békességet és erőt. Én szívből kívánom nektek pünkösd ünnepére készülve, hogy ettől a gondolattól, hogy a semmi ágán ül szívem, kis teste hangtalan vacok, jussunk el ide, hogy add, hogy végre szeressük egymást, mint táj, ha eláll az ápor, ragyogjon föl a föld orcája a béke tiszta sugarától. Hát ragyogj, és ragyogjon általad a föld, hogy dicsőítessék az ő neve, és áldassék az ő lelke. Neked is kínálja, hiszem, hogy ma is, és hiszem, hogy a Szent Asztal vele való közössége is azt a lelket adja és kínálja azoknak, akik megnyitják szívüket, és most majd együtt élnek az ő asztalának szent áldásaival. Amen.